a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk a János szerinti evangéliumban, az evangélium 13. részében, a 31. verssel kezdődő szakaszt olvasom, a 38. versig a rész végéig. Amikor kiment, így szólt Jézus. Most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, hová mégy? Jézus így felelt, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem. Bizony-bizony, mondom néked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel hajtunk fejet előtted ezen a vasárnapon is. Mindenek előtt köszönjük, hogy előtted állhatunk. Köszönjük, hogy megőriztél, hogy megtartottál bennünket, hogy van lehetőségünk testben itt lenni. És köszönjük, Urunk, hogy előtted állhatunk lélekben is, hiszen nem úgy jöttünk hozzád, mint akiknek dicsekedni valója van. Nem úgy jöttünk hozzád, mint akik arra számítunk, hogy megdicsérsz bennünket, mert mindenben téged követtünk, mert megmutattuk ennek a világnak a te dicsőségedet, ami hívő életünkben, hanem úgy jöttünk hozzád, mint akik sokszor elestünk, akik méltatlannak bizonyultunk. Úgy jöttünk ide, Urunk, mint akik elvettük tőled az üdvösséget, elvettük tőled a bűnbocsánatot, és mégis besároztuk a lábunkat. Urunk, köszönjük, hogy így is jöhetünk. Köszönjük, hogy nem ezen múlik. Köszönjük, hogy mert a tieid vagyunk, te mindenképpen elfogadsz bennünket a te szereteteddel, kegyelmeddel és bűnbocsánatoddal. Urunk, te tudod, ismered az életünket. Te tudod az elmúlt hetünket, heteinket, napjainkat. Tudod, hogy miken mentünk keresztül, miben bizonyultunk gyermekeidnek, miben nem. Tudod, hogy milyen nehézségek értek bennünket, milyen szomorúságaink voltak, milyen fájdalmaink, testi vagy lelki fájdalmaink, és milyen örömeink. Azt is tudod, ismered az életünket, hogy miben várjuk tőled a segítséget. De Urunk, cselekedd meg azt, hogy ne csak abban, amiben várjuk, ne csak abban, amiben mi szeretnénk, szólj hozzánk és irányíts, hanem abban, amiben te akarod. Amit te látsz helyesnek, amit te akarsz, hogy tegyünk, abban tanácsolj bennünket. Kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, szent lelkeddel jöjj közénk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 25. Zsoltárt énekeljük, az első és a második verseit, ezeket most fennállva énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott szakaszban, a János szerinti evangéliumban, a 13. rész 34. és 35. verseiben így. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a mi történetünk azt jelzi, azt a pontot mutatja, amikor közeledik az idő, hogy Jézusnak és a tanítványainak az útja ketté váljon. Legalábbis egy rövid időre, mert Jézus mondja is Péternek, hogy most még nem tudsz odajönni, most még nem fogsz követni, de ez a rövid időre való kettéválás utána mégis egy újabb találkozást fog jelenteni. Mindenképpen egy krízis helyzetet jelent minden elválás az ember számára. Hogyha valaki, aki fontos az életünkben, az nincsen ott, nincsen jelen, egy időre vagy véglegesen, az mindenképpen megvisel bennünket valamilyen módon, vagy próbára tesz. Van egy kedves barátom, aki azt mondta, hogy régen még főleg vonattal utaztunk, ma már ez nem olyan jellemző, mindenki autóval utazik, vagy leggyakrabban. Nem szeretek olyan helyzetben lenni, amikor elmenő vonat után kell integetni. De ismerjük ezt az érzést mi is, búcsúzni, elválni valakitől, akár úgy, hogy egy rövid időre, egy hétre, két hétre, egy hónapra, nem kellemes dolog, nem jó dolog, aki fontos nekünk, hát még, hogyha ez hosszabb időre szól, vagy ha mondjuk úgy tűnik, és a tanítványok számára úgy tűnik, hogy erre az életre szól, hogy itt már nincs több találkozó. Persze ők még nem tudják, de mi tudjuk, hogy Jézus, amikor arról beszél, hogy elmegyek, akkor az azt jelenti, hogy el fogják fogni, hogy ki fogják végezni, és a tanítványoknak azt kell átélniük abban a pillanatban, hogy örökre elveszítették őt. És nagyon közel állnak Jézushoz, hiszen 3 éven keresztül vele vannak, tanulnak tőle. Nem úgy, ahogy mi tanulunk, nem órákat vesznek, bár vannak ilyen kiemelt pillanatok, a tanítások, amikor ők vagy a tanítványok, vagy pedig egyáltalán az érdeklődők ott vannak, hanem úgy ismerik őt, mint akik napról napra megtapasztalták, megértették, hogy szereti őket. Megtapasztalták, megértették, hogy a javukat akarja. És tudják, hogy az, amit Jézus tanít, arra van szükségük. Nekik is arra van szüksége, Izrael népének is arra van szüksége. Mert a tanítványok, bár sokszor úgy tűnik, azért nem csak magukra gondolnak, hanem gondolnak erre az egész népre, amely ott van, amely megszállás alatt van, amelyben idegen hatalmak uralkodnak, amely az akkori vezetőknek a játékszere, úgymond, és nem pedig az Isten akarata szerint él, úgy, ahogy kellene. Eljön a megváltó, és minden megváltozik, minden más lesz, minden tekintetben szabadítás lesz, és helyreáll az a jó rend, amit Isten akart. Benne van a tanítványokba ez a bizakodás. Benne van a tanítványokba ez a reménység. Ő lesz a messiás. Van, aki kimeri mondani, pont Péter az, aki először kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És a többiek is felismerik ezt. És akkor, amikor Jézusnak a elfogása és kivégzése bekövetkezik, akkor valóban igaz, hogy egy világ omlik össze bennük. Az, amiben 3 évig bíztak, amiben úgy gondolták, hogy ez így lesz, egyszer csak mégsem úgy lesz, legalábbis úgy tűnik. Mi persze tudjuk, ez egy könnyítés, hogy aztán 3 nap után Jézus feltámad, azt is tudjuk, hogy megjelenik a tanítványoknak, azt is tudjuk, hogy utána felmegy a mennybe, de elküldi a Szent Lelket, hogy egy új kezdet következhessen el a tanítványok számára. de akkor ezt ott még a tanítványok nem tudják. Csak Jézus tudja. És ezt egyébként az előző történet vezeti be, mégpedig az, amikor kiderül, hogy Judás el fogja őt árulni. Kiderül, hogy Judás el fogja árulni, és utána ez fog bekövetkezni. És ebben a helyzetben, amikor Jézus úgymond búcsúzik a tanítványoktól, felkészíti őket arra a következő időszakra, ami először csak egy rövid időre következik be, és aztán pedig utána, ugye a pünkösd után pedig, hát az ő feladatuk lesz az evangélium hirdetése, azt gondolom, hogy ez erre is vonatkozik. Azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Hogy mit jelent ez ott először? Azt gondolom, Jézus számára ott először azt jelenti, azt az üzenetet hordozza a tanítványoknak, hogy ő tudja, hogy nagyon-nagyon szükségük lesz arra, hogy nagyon szeressék egymást abban a helyzetben, amikor egyedül maradnak, amikor elveszítik a mesterüket. Eddig Jézus szeretetéből táplálkoztak, eddig ő tartotta össze ezt a csapatot, ő volt az, aki a középpontja volt, és aki mindig meg tudta újítani őket, és most egymásra lesznek hagyatva. Most egymást kell úgy szeretniük, hogy kipótolják azt a szeretetet, ami nem volt ott, vagy nem lehet ott már velük tovább. Legalábbis arra az időre, amikor ez a nagyon nehéz időszak következik, amikor Jézus nincs közöttük. Ugye emlékszünk, hogy Jézus azzal biztatja a mennybe menetelkor a tanítványokat, az a Máté evangélium a végén olvassuk, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát végül azért mégiscsak ez a biztatás jelzi azt, hogy erre szükség van, de ez nem egyértelmű akkor, abban az időben, ami a történetünkben következik. Új parancsolatot adok. Tehát legelőször arra vonatkozik, hogy akkor, amikor nagy baj van, akkor, amikor pont Jézus szeretetére lenne a legnagyobb szükségük, akkor ezt úgy tudják megvalósítani, úgy tudják pótolni, úgy tudják őt követni, hogyha egymást szeretik. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a keresztény közösség számára, hogy Isten szeretetét, az ő kegyelmét úgy tudjuk legjobban megvalósítani, hogyha egymást szeretjük. És hogyha tovább gondolom, azt is hozzá kell tennem, hogy Istennek a szeretete ma ebben is megnyilvánul, hogy testvért ad a testvérnek, olyat, aki tud érte imádkozni, olyat, aki számon tartja, olyat, aki tud érte aggódni, és tud vele együtt örülni. Ez a keresztény közösségnek a nagyszerűsége, amellyel Isten megajándékozott bennünket egyenként. Hogy nem vagyunk egyedül, hanem Isten kegyelméből van egy ilyen családunk, egy ilyen keresztény családunk, amely a gyülekezet, amely az Istennek a népe. Akkor, de nem csak erre az időszakra vonatkozik ez az új parancsolat, hanem vonatkozik az azt követőkre is, vonatkozik a mi életünkre is. Akkor, amikor erről beszél Jézus, hogy parancsolatot ad, akkor eszembe jut, hogy ugye minden társaság, ami összejön, hogy valóságosan hivatalos legyen, akkor valamilyen módon szabályozni kell a működését. Egy-két ilyen civil szervezetnek az utóbbi évtizedekben több civil szervezet jött létre, ott voltam a születésénél, és hát mindenféle szabályzatot kell, szervezeti, működési szabályzatot, akkor iskolákba ezeknek a változtatását átéltem, ahogyan mindenféle rendben végig kellett vinni, szülők, diákok, iskolatanács, egyebek, és bizonyára ez így van minden szervezetnél, házi rend és működési szabályzat. Hogy is van ez? Itt Jézus azt mondja, hogy ezt megújítjuk egy kicsit, új parancsolatot adok. Lesz itt is egy új szabályzat, és ez a szabályzat ez egy kicsit más, mint ami előtte volt. Tudjuk, hogy Izraelben meghatározó a törvény. Istennek és a népnek a viszonyát a törvény szabályozta. Az a törvény, amit Tórának, akár útmutatásnak is fordíthatunk, amely abban segített, hogy a nép tudja, hogy hogyan kell élni. Az érdekessége az volt ennek a törvénynek, ugye ez a Mózes 5 könyvében található, hogy nem csak azokat a dolgokat szabályozta, amiket ma a jog szabályoz, tehát az, ami akár a bűncselekményeket, akár a polgárok egymás közötti viszonyát, hanem a magánéletet is szabályozta. Azt, ami Istentől függött, azt, amit Istenre tekintettel kellett tenni, nem pedig a társadalom működése szempontjából. És nagyon sokféle parancsolat és szabály volt, és ezeknek a megtartása jelentette azt, hogy megtartja Izrael népe a hűséget, a szövetséget Istennel. Bonyolult is volt, sokféle is volt. Jézus erről azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, itt arra gondolok, hogy az, amit Isten helyesnek tart, amit egyszer helyesnek tartott, azt mindig helyesnek tartja. Isten nem változik meg. Az, amit valamikor rossznak tartott, azt most is rossznak tart. Az nem változik meg. Nem törli el, hogy egy teljesen új helyzet keletkezzen, de bizonyos szempontból leegyszerűsíti. Leegyszerűsíti, és egy új megvilágításba helyezi. Új parancsolatot adok, szeressétek egymást. Ez egy szervezeti és működési szabályzat. Szeressétek egymást. Azt gondolom, hogy nem túl száraz ez a téma, hogyha belegondolunk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy Isten azt várja el tőlünk, hogy legyünk tekintettel egymásra, egyik a másikra, és hogy egymás terhét hordozzuk. Beszéltem a leegyszerűsítésről, és bizonyos tekintetben azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Az életünk néha túl bonyolódik, legalábbis azt tapasztalom. A viszonyaink, amikben az egymáshoz való viszonyaink, az emberi kapcsolataink, sok minden, egy-egy történetet, egy kapcsolat történetet is, sok minden megterhelheti. Olyan dolgok, amelyek esetleg újra előjönnek, amik nem kellenének. De olyan élmények is vannak bennünk, amelyekben hordozzuk magunkkal, és amelyekben nagyon nehéz előrelépni. Sok minden van, amely olyan helyzet, amit nem lehet szinte kibogozni. Biztos, hát nem tudom, de már voltam úgy, hogy leültem, és próbáltam valamit, megoldást találni, és mindig zsákutcába ütköztem. Olyan volt, mintha egy olyan labirintusból kellett volna kijutnom, ahol egyszerűen nem volt megoldás, mert mindenre valami még bonyolultabb probléma került elő. És az, amikor mi túl bonyolítjuk az életünket, Isten egyszer csak odáll és azt mondja, ahhoz, hogy megoldjuk, ahhoz le kell egyszerűsíteni. És az a leegyszerűsítés arról szól, hogy azt mondja, hogy a mi életünk akkor lesz valódi élet, hogyha az övé lesz. Így egyszerűsíti le. Hogyha Isten szeretete járja át az életünket. Hogyha hagyjuk ezt az egész bonyolult rendszert, amiben belegabajodunk, benne a mi bűneinkkel való tusakodást, a hibáinkkal való birkózást, mindazt, amit mi tettünk, vagy ami történt velünk, vagy mások tettek, hogyha hagyjuk ezt az egészet, és nem ebben a bonyolult rendszerben akarunk tovább jutni, hanem arra figyelünk, hogy mi Isten gyermekeivé lettünk, Isten gyermekeivé lehetünk. Ez egy új látásmód, egy új helyzet, felülemelkedünk mindazon, amiben eddig voltunk. Ő megszabadított bennünket, ő a szeretetével hordoz bennünket, hozzátartozunk, az ő gyermekei vagyunk. Ez az, amiről beszél ez a parancsolat, ez az, amiről Jézus beszél. Hagyjuk az egész bonyolult dolgot. Nagyon-nagyon összetett az embernek az élete, a kapcsolatrendszere, a története. És az a tapasztalatom, hogy minél inkább idősebb valaki, annál bonyolultabb kezd lenni és bonyolódik. Tegyük le, és fogadjuk el Istentől ezt. A legfontosabb az, hogy megváltott gyermekei vagyunk. A legfontosabb az, hogy örök életünk van, hogyha az övéi vagyunk. A legfontosabb az, hogy Isten megszabadított bennünket, egy új életre hozott el már ebben az életben, és egyszerre az örök életet ígéri nekünk. Ez az az új helyzet, amiből nézni kell mindent. Ez az az új helyzet, és körülbelül annyira egyszerűsíti le a dolgokat, mint hogyha elővesszük a Mózes 5 könyvét, és végigolvassuk a sok-sok szabályt és rendelkezést, és utána végigolvassuk azt, ahogy Jézus ezt lényeglátóan összefoglalja, szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Mennyivel rövidebb, mennyivel másabb ez, mint ahogyan az ember gondolkodik. Ez az új parancsolat nyilvánvalóan annyira nem új, hiszen az Ószövetségben sem volt tilos szeretni a másikat. Sőt, elvárás is volt. De abban a bonyolult, sokféle rendszerben ez a parancs úgy valahol elveszett. Már nem volt annyira hangsúlyos. Minden más lett hangsúlyos, sok hangsúlyos dolog volt, és ezért ez kevésbé lett hangsúlyos. Jézus ezt szeretné, ha a tanítványai tovább vinnék, amit tőle tanultak. Azt a szeretetet, amit kaptak, azt adnák tovább. Igen, sokszor mennyivel egyszerűbb lenne a világ, hogyha így tudnánk élni. Mennyivel egyszerűbb lenne a világ, hogyha mindig szeretettel tudnánk egymás felé fordulni. Hogyha szavakban, tettekben, gondolatban és abban, amit nem teszünk, abban is a motivációnk, a szeretet lenne. Azonban nem mindig valósul meg, pedig milyen egyszerű lenne, milyen mássá lehetne minden. Akkor, amikor van egy-egy jegyes oktatás, akkor szoktam kérni, hogy azok, akik majd itt fognak esküdni a templomban, azok írjanak egy olyan esküt, amit ők mondanának el, ha nem lenne megírva. De amerikai filmekből vettem az ötletet, hogy ott vannak ilyen esküvők, ahol kiállnak, és akkor ami úgy belülről jön, azt ott megígérik. Mindig elmondom, hogy azt nem lehet elmondani itt, de az írják meg. Tehát ilyenre nincsen példa, nehogy valaki félreértse, tehát van egy konkrét szöveg a liturgiában. De mégis érdekes lehet végig gondolni, hogy én hogy is képzelem el azzal a másikkal a közös életemet. Hogy mit merek megígélni. És ilyenkor elkezdem biztatni őket arra, hogy ne féljenek a szavaktól. Mert rájöttem, hogy például volt, aki nem merte leírni azt, hogy szeretni fogom. Mert az olyan hétköznapi, olyan nem is tudom milyen, olyan túl egyszerű. Néha ez olyan túl egyszerűnek tűnik, hogy szeretni fogom a másikat. Olyan elcsépeltnek tűnik. Pedig ez egy nagyon fontos érzés, és egy fontos hozzáállása az életünknek. Azt mondja Jézus, szeressétek egymást. És ebben nem egyszerűen arról van szó, hogy kezdjük el szeretni a másikat, hanem arról van szó, hogy van egy példánk erre. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amint említettem, először ez azért fontos, mert most már Jézus nélkül kell egymást szeretniük, úgy, ahogyan Jézus erre példát mutatott. De a magunk életében is látjuk, hogy Jézus példája az, amely a szeretetnek a példája. Hogy mit jelent igazán szeretni, az az Isten kegyelmében látszik meg. Abban, hogy ő úgy tudott szeretni, hogy nem támasztott semmiféle előfeltételt. Az, ahogyan Jézus odafordult a bűnösökhöz, az, ahogyan odafordult azokhoz, akik Istent nem ismerték, vagy szembeszálltak vele, akik nem akartak engedelmeskedni Isten törvényének, az egy csodálatos példa előttünk. Itt nem arról van szó, hogy ők valami jók lettek volna. Arról van szó, hogy valóban azok az emberek, akikről most beszélünk, ők fellázadtak az Isten ellen. Ezek az emberek nem akartak engedni az Isten törvényének. Nem voltak hajlandók úgy élni, ahogyan Isten akarta. A vámszedő, aki inkább felvállalta azt, hogy nem az Isten törvénye szerint él, hanem inkább a vagyon szerint él, és semmibe veszi azt, ami az elvárása Istennek. Amikor Jézus szóba áll Zákeussal, ezzel a fő vámszedővel, akkor nem arról van szó, azt mondja, hogy csináljatok ilyet, ez így lehet, Nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy ezt abba lehet hagyni. Innen még van visszaút Istenhez. Nem arról van szó, hogy azt mondja, Zákeus, te egy jó életet éltél eddig, minden rendben volt veled. Nem is értem, hogy miért bántottak itt téged, miért nem szerettek. Tehát egy olyan jó ember vagy. Nem. Jézus nem ezt mondja. Jézus csak azt mondja, Zákeus, tudom, hogy bűnös vagy, de én mégis szeretlek. De azt nem mondja, hogy maradjon meg a bűnben, hanem várja a választ, és a jó válasz az, és a helyes válasz az, hogy Zákeus változik, megtér, és vissza akar térni az Isten szeretete szerinti életre. És utána mondja Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak. Jézus végül is ezzel megmutatja a bűnösökhöz való odafordulással, hogy tényleg nincsen semmi gát. Nem lehet semmi akadály, nem lehet olyan emberi állapot, amelyből ne lehetne visszajutni oda, ahová Isten szeretné, hogy kerüljünk. Az ő teremtési akarata szerint az ő vele való szövetségbe, hogy megmutatja, hogy bárhol is vagyunk, az ő kegyelmében akkor is részesedhetünk. Természetesen, még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, hogy ez nem számít. Nem számított a bűn? Vajon akkor miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért kellett szenvednie? Annyira súlyos dolog a bűn, az Isten elleni lázadás és az engedetlenség, hogy annak a következményeitől csak Isten fia, a testélet, Jézus az, aki a szenvedésével és a halálával meg tudott bennünket szabadítani. Ennyire súlyos. A különlegessége csak az, többek között, bocsánat, a csakjelző nem megfelelő, a különlegessége az, hogy nem nekünk kellett ott lenni, hanem ő tette meg helyettünk. Amikor arról beszélünk, hogy szeressük egymást úgy, ahogy az Úr Jézus szeretett, akkor ezt az elfogadó szeretetet is jelenti. Jelenti a megbocsátani tudást. Jelenti azt, hogy az életünket hozzámérjük, hogy tőle akarjuk elfogadni azt, amit kaptunk. És ahogyan ő szeret bennünket, ebben a szeretetben újra és újra megerősödve, mert enélkül nem megy, szeretettel tudunk fordulni a másik emberhez. Ez a mi szeretetünknek a forrása. Hogy megtapasztaljuk újra, átéljük, hogy Isten kegyelmes volt hozzánk, hogy irgalmas volt. Nem a bűneink szerint bánt velünk, nem az érdemeink szerint, hanem kegyelme és irgalma szerint. És hogyha ebben megerősödünk, akkor van esély, van remény, hogy a mellettünk levő bűnös emberekhez is így forduljunk. Ez nem valami lenéző formula volt, itt egyszerűen csak tudomásul veszük, hogy nem csak mi, mások is bűnösök. Nem csak mi hibázhatunk, hanem mások is. Nagyon fontos számomra, hogy Jézus azt mondja, hogy egymást szeressétek. És ez bármilyen hihetetlen, de én úgy érzem, hogy felállít egy sorrendet. Ez a sorrend pedig az, hogy ezt a tanítványoknak mondja először. A tanítványoknak mondja először, hogy egymást szeressétek. Ez nem azt jelenti mindenek előtt, hogy most ugyanúgy kezdjétek el szeretni az egész világot. Persze, nagyon érdekes, nem azt jelenti, hogy nem kell szeretni, de ez nem ugyanaz. A tanítványoknak egymást kell szeretniük, olyan közös, szeretett közösségben lenniük, amely Isten erejéből táplálkozik. Természetesen Isten azt szeretné, hogyha még az ellenségeinket is szeretnénk, de azt gondolom érezzük, hogy nem ugyanaz a szeretet a testvérrel, mint azzal, aki az ellenség. Hogy őt is szeressük, az abban nyilvánul meg, hogy imádkozunk érte, mármint hogy térjen meg, és üdvösségre jusson. Ezt jelenti a szeretet. Azt jelenti az ellenség szeretete, hogy nem a pusztulását, hanem az üdvösségét szeretnénk neki is. De természetesen ez nem tőlünk függ. Egymást szeressétek, mondja. Igen, és ez egy kicsit nehezíti is a dolgot, az a tapasztalat, hogy néha könnyebb azt szeretni, aki távolabb van. Néha könnyebb azt szeretni, aki egy kicsit arrébb van. És aki közelebb van, azt meg nehezebb, mert azt mindig kellene szeretni. Az jobban ismer bennünket, jobban ismerjük őt, egymás hibáit, egymás nehézségeit, küzdelmeit, könnyebben tudunk akár bosszantani, könnyebben tudjuk akár bosszantani is egymást, mint másokat. Isten azonban mutatja a példát, hogy nekünk Krisztust kell ebben is követnünk. Krisztust kell követnünk, vagyis hogy a szeretetünk nem a másik szeretetétől függ, hanem attól függ, hogy hogyan tudunk válaszolni Isten kegyelmére. Szóval a mi szeretetünk nem annak a függvénye, ahogyan szeretnek bennünket, hanem annak a függvénye kell legyen, ahogyan hálásak vagyunk a üdvösségért, hálásak vagyunk a megbocsátásért. Hogyha átéltük, hogyha megtapasztaltuk, akkor onnantól kezdve egy egészen más helyzetből látjuk mindazt, ami körülöttünk van. Az erőt ad ahhoz, hogy azt, amit Isten küldetésként ránk bizott, az valóban követhető legyen. Ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És van egy folytatás is, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Itt megerősíti azt, amit az előbb mondtam, hogy Jézusnak ez a új parancsolata mindenek előtt a tanítványi közösségre vonatkozik. Hogy a szeretetetekből fogja megismerni a világ, hogy hogyan szeretitek Istent, hogy Krisztushoz tartoztok. Vajon valóban meglátja-e a világ, ahogyan szeretjük egymást? Vajon ami életünkből látszik-e, hogy Istennek a gyermekei vagyunk? Mert igazából úgy tűnik, hogy van egy ilyen mérce is. Vajon tudunk-e elég kitartóak lenni egymás szeretetében? Tudunk-e elég hűségesek lenni egymás felé? Tudjuk-e egymás terheit hordozni? Tudjuk-e a másik bűneit megbocsátani, amit velünk szembe elkövetett? És itt nem arra gondolok csupán, hogy úgy kifelé, úgy általában, hanem egymás között. Hogy valóban megéljük-e ezt a szeretetet? Vagy pont olyan az életünk, mint bárki másé ebben a világban? Pont úgy tudunk haragudni, úgy tudjuk egymást átverni, úgy tudjuk egymást kihasználni, mint bárhol a világban. Ez a nagy kérdés. Tudjuk-e úgy szeretni egymást, ahogyan Krisztus tanított bennünket szeretni? És itt sok minden más is van, sok minden más is, mint ami látszik ebben a helyzetben, hogy vajon tudunk-e úgy élni, hogy komolyan vesszük Istennek ezt a szavát. És én azt látom, hogy sokszor elbukunk, hogy van miért imádkozni. Nem vagyunk elég hűségesek, nem vagyunk elég kitartóak, nem tudunk odafordulni igazán szeretettel még a legközelebb levőkhöz sem. Hogy az, amit Isten ránk bizott, az nem működik úgy, ahogyan ő elvárná. Nem vagyunk engedelmesek Istennek. Engedetlenek vagyunk, sokszor felnőttként is olyanok vagyunk, mint a tizenévesek, akik lázadnak mindentől, akik mindent jobban tudnak, akik okosabbak, bár semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek. Én is ilyen voltam, gondolom más is, de mégis jobban tudják, hogy mi a helyes, és mégis felnőttként is néha pont ugyanezt az utat járjuk. Nem hagyjuk, hogy Isten mondja meg, hogyan kell élni, mi tudjuk. Nem hagyjuk, hogy Isten mondja meg, mi a jó, mi majd eldöntjük. Olyan bölcsek vagyunk, nem? Nem hagyjuk, hogy Isten mondja meg, hogy hogyan kell kitartani egyik ember a másik mellett, és hogyan kell szolgálni az Urat. Nem, mi jobbak vagyunk, mi jobban tudjuk. Hagyjuk, hogy az indulataink, az életünknek azok a dolgai, amik nem Istentől valók, azok felül kerekedjenek. Kedves testvérek, van egy példánk, és ez az Úr Jézus. Néha érdemes feltenni a kérdést, mit tenne Jézus? Azért mondom, hogy néha, mert mindig nem érdemes. Ez egy nagyon veszélyes ügy, mit tenne Jézus, túl sokat teszik fel, és visszaélnek ezzel a kérdéssel. De tényleg, akkor tegyük fel úgy a kérdést, hogy amikor valamit tettem, Jézus helyesti? Ezt elfogadja? Ő is így gondolná? Valóban úgy gondolja, hogy nekem csak igazam lehet? Valóban úgy gondolja, hogy fontosabb az én igazam, még ha igazam is van, mint az ő kegyelme? Vagy fontosabb, mint az, hogy ő mit mond és mit tart helyesnek? Igen, nehéz ügy, amikor olyanok vagyunk, mint másutt. Vajon a mi életünk, a magánéletünk, a munkánk, ahhoz való viszony tényleg olyan, hogy úgy teszünk, mint hogyha valóban Istennek szolgálnánk ezzel? vagy pont ugyanúgy élünk, mint bárki más. Érdemes elgondolkodni ezen. És érdemes ezt nem valamiféle törvénynek a szabályai szerint megvizsgálni, hanem Isten szeretete szabályai szerint megvizsgálni. Úgy szeretem a másikat, ahogyan az Úr engem szeretett. Olyan kitartóan, olyan módon, olyan önfeláldozó módon. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Jézus ezzel a szeretetével azt mutatta meg, hogy fontosabbak vagyunk számára, a mi üdvösségünk fontosabb számára, mint a saját élete. Érdemes egymás mellé rakni ezt a kettőt. A mi életünket, és a Jézusnak az életét. Az ő életét, aki tökéletes Isten, aki semmi rosszat nem tett, nem csak az eredendő bűntől mentes, hanem még minden egyéb cselekedettől is, aki mindenkihez jó tudott lenni, szeretettel tudott fordulni, aki az Isten akaratát tökéletesen, az Atya akaratát tökéletesen megmutatta, és ő ezt az életét odaadta értünk, ami tudjuk, hogy milyen a mi életünk, aminek ehhez semmi köze nincsen, amit Jézus élt. Vajon biztat-e bennünket arra, hogy tudjunk önfeláldozó módon élni, szeretni, szolgálni, nem a magunk akarata kényelme szerint, hanem Isten tetszése szerint. Úgy, hogy az Úrnak a kedvében járjunk. Úgy, hogy az ő kedvében járjunk a mindennapokban. Vajon merjük-e tenni ezt? Bízunk-e ennyire Istenben? Hiszünk-e ennyire benne? Vagy mondjuk úgy, végezetül, megérintette minket ennyire Isten kegyelme és a tőle kapott üdvösség, hogy így éljünk. Gondolkodjunk el ezen, és adjunk választ, s ha kell, hozzunk döntést újra, hogy az övéi vagyunk, és hogy hozzá akarunk tartozni, és hogy az ő szeretetében akarunk élni ebben a világban. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására a 475. dicsérettel, amikor arról éneklünk, hogy olyanok vagyunk, amilyenek bűnösök, de hisszük, hogy Isten nem vett meg bennünket. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. A 475. dicséret első két versét énekeljük. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi kéréseinket és hálaadásunkat egyen-egyenként imádságban az Úr elé. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy mi is a tanítványaid lehetünk. Köszönjük, hogy nekünk is szólt az útmutatás, hogy úgy tudjuk egymást szeretni igazán, hogyha rád figyelünk. Hogyha a te szeretetedből merítünk erőt, és azt tekintjük példának. Urunk, köszönjük, hogy vannak olyanok, akiket szerethetünk, és köszönjük neked azokat is, mennyei édesatyánk, akik bennünket szeretnek. Köszönjük, hogy vannak körülöttünk, Kérünk, segíts nekünk, hogy tudjuk őket megbecsülni, és tudjunk értük is hálát adni. Hálásak vagyunk nem csak a szeretteinkért, hanem a keresztény közösségért is. Kérünk, segíts nekünk, hogy tudjuk jól formálni, hogy együtt tudjunk imádkozni, és segíts abban, hogy ez a közös imádság egyre inkább, minél többeket bevonjon és érintsem. Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogyha olyanok is vagyunk, mint Péter, aki letagadta, hogy ismer téged, ha olyanok is vagyunk, mint Péter, aki nem tudott mindig teljes szívből kiállni melletted, te bennünket is ugyanúgy szeretsz. Köszönjük, hogy vissza lehet hozzád térni. Köszönjük, hogy van kegyelem és van irgalom. Köszönjük, hogy fel tudod emelni a mi szívünket, hogy a tied legyen. Bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg a mi engedetlenségünket és hűtlenségünket. De kérünk, taníts bennünket, hogy vegyük észre, hogyan kell szeretni. Taníts bennünket, hogy igazán tudjunk azokra figyelni, akiket nekünk kell szeretni, akiket ránk bíztál, akik feladatként vannak ott mellettünk. Segíts, hogy ne méricskéljük ezt a szeretetet, hogy ne essünk ebbe a hibába, csak annyit akarjunk visszaadni, amennyit kapunk, hanem annyit merjünk adni, annyit igyekezzünk, amennyit tőled kaptunk. És ezt köszönjük, Urunk, ezt a mérhetetlen kegyelmet, amellyel életeket tudsz megváltoztatni és megújítani, amellyel a rettentően összebonyolított világunkat le tudod egyszerűsíteni. Szereteteddel, kegyelmeddel és irgalmaddal meg tudsz tartani bennünket ebben az életben és az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy együtt adhatunk hálát a testvérekért, akikkel most együtt vagyunk, mindenkiért. Köszönjük az ő bizonyságtételüket, amit már azzal is tettek, hogy itt vannak a te házadban. Tőled várják az útmutatást, a kegyelmet, az irgalmat, tőled várják a felemelést és a megújulást. Köszönjük, hogy mi magunk is itt lehetünk, Urunk, előtted, hogy kegyelmesen tekintesz az életünkre, amikor összekulcsoljuk a kezünket és imádkozunk. Köszönjük, hogy hordozhatjuk a gyengébbeket, azokat, akik nehéz helyzetben vannak, imádkozunk azokért a testvérekért, akik ezekben a napokban, hetekben vannak próbák alatt, krízisek között és nehéz helyzetekben. Kérünk, hogy légy velük kegyelmesen, mutass nekik utat, erősítsed őket hitben, és őrizd meg őket. Így imádkozunk a betegekért, hálát adunk beteg testvéreinkért, akik közöttünk lehetnek újra. Köszönjük, hogy te gyógyító Isten vagy, de imádkozunk azokért is, akik most hordoznak betegséget, testi betegséget, értük és családjaikért is. De imádkozunk azokért is, akiknek az emberi kapcsolataiban vannak nehézségek, akiknek szüksége van arra, hogy tőled tapasztalják meg a nagyobb szeretetet. Hordozzuk imádságban azokat, akik keresik párjukat, azokat, akik megtalálták, hogy tartsanak ki, azokat, akik gyermekeket nevelnek, és azokat, akik gyermeket remélnek. Urunk, te legyél a mi kegyes Istenünk, és te hordozd az életünket. Így imádkozunk, közeledve a reformáció 500 éves kerek évfordulójához, ami református egyházunkért, és a keresztény egyházainkért szerte a világon. És engedd meg, hogy hadd vegyük ebbe külön is a mi magyar gyülekezeteinket, magyar testvéreinket, hogy akár az anyaországban, akár határokon kívül élnek, a te kegyelmed tartsa és hordozza meg őket. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy te adj bölcsességet az előttünk levő presbiter választásban, te hordozz bennünket, és te őrizd meg ebben. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünket énekeljük az áldás és a himnusz előtt. A 395. dicséret mindhárom versét így kezdődik, Isten szívén megpihenve. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.